találkozhatnak Budapesten, amelyik elmegy, akár az opera előtt megáll, akár az állatkertnél, vagy a Hősök terén különböző helyein a városnak, és megáll, és egy félórás minikoncertet hallgatnak, az arra járók hallhatnak. Vagy például a Balatonon, az Aranyhídon hallgathatják az orgonaszót a Balatonfüredről induló hajóval. De az idei esztendőnek egy újdonsága például, hogy a Villányi Bokpincében bororgonát hallgathatnak, vagy csak egy jóval, két ó nélkül bororgonát. Ez pedig egy olyan hangszer, amelyben üvegek vannak a sípok helyén, és ezek az üvegek különböző mennyiségű folyadékkal vannak föltöltve, és ilyen módon hangolják fel ezeket, de ugyanolyan billentyűken játszik rajta a művész, mint ahogy azt az orgonán teszi, csak ezeket az üvegekben levő hangosztopokat szólaltatja meg a billentyűjével, és emellé természetesen egy különleges hangulatú vacsorán vehetnek részt, de lesz például sportnap, családi nap Pécsett a Balokányligetbe, a Kodály központ mellett, ahol futás lesz a program, és ezt egy szintén különleges billentyűs hangszer, a pedánca, ami egy 7,5 méter hosszú billentyű, 7 oktávos, és ezen táncolva kell játszani, úgyhogy egyszerre több ember tudja megszólaltatni, és több szólamba szól ez a hangszer, ez indítja el ez a futást, ez zárja be. Csillagok alatt lesz este a Kodály központ előtt a koncert, ahol filmzenéket hallhatnak, és lesznek az idei esztendőnek egy másik újdonsága, hogy gyertyafényes koncertekre várjuk a nagy közönséget, például a legnagyobb helyszín a budapesti Szent István Bazilika, ahol egy nagy, különösen kiváló, és az orgona regisztereit, a hangzását hosszú napokon át kiválasztó művész Francesco Finotti lesz a főszereplő, de gyertyafényes koncert lesz még Győrben, Székesfehérvárott, Miskolcon is, és nagy öröm, hogy ezeknek a gyertyafényes koncerteknek újra egy divatja van. Én átélhettem ezt most már jó 30 vagy talán 40 éve is volt, hogy amikor először ilyen koncertet rendeztünk Pécsett a Székesegyházba, és akkor még nem volt meg ezek az elektromos gyertyák, úgy kellett összekeresnünk abban a hatalmas Székesegyházban egy 20-30 gyertyát, amit megtaláltunk áványokon, és valódi lába légtek, és nagyon fantasztikus volt a koncert hangulata is, és élményt jelentett, később egy cikk is megjelent erről, hogy milyen csodálatos volt így hallgatni egy koncertet. És hát természetesen nem csak Magyarországon, hanem világszerte az idei esztendőben 6 kontinensen, több mint 20 országba, több tucat művész, több 10 000 billentyű, több 100 000 síp szólal meg, és ajánlom mindenkinek, hogy a filharmonia.hu oldalon, vagy az alkalmazásunkat letöltve keressen magának helyszínt ezen a napon, bárhol jár, akár hazánkban, akár a nagyvilágban, más országban. Azt remélem, hogy talál magának kedvére valót, és közelebb kerülhet ehhez a hangszerhez, amely annyira különleges abban, hogy van olyan, amelyik nagyon pici, amelyiknek esetleg csak 60 sípja van, és van olyan, aminek több mint 10 000, vagy akár a legnagyobbak esetében még a 20 000-et is meghaladhatja a sípok száma, és ezen a skálán bárhol helyezkedhet el a hangszer, és nincs belőle két egyforma sehol a világon, így aztán a művészeknek sem kis feladat megszólaltatni, fölkészülni, mert egy adott koncertre csak azon az adott helyszínen tudnak fölkészülni, máshol, másik orgonáról nem tudja beállítani mondjuk Kiskunhalasról a Kecskeméti orgonának a hangszínét.
Igen, ez is a különlegessége az orgonának, hogy ez nem olyan, mint bármilyen más hangszer, hogy az ember leül és játszik, hanem meg kell ismerni azt az adott hangszert ahhoz, hogy teljes értékű produkciót lehessen létrehozni.
Abszolút, és hát ez rengeteg dologban különbözik az egyik orgona a másiktól, nem csak a hangszínben, hanem természetesen olyan dolgokban is, mint ahogy a zongorista otthon kigyakorol mondjuk egy művet, és elmegy bármilyen koncertterembe. Jobb esetben az a kérdés csak, hogy egy fiatalabb vagy egy idősebb Steinway zongorán kell játszania, rosszabb esetben esetleg még lehet, hogy egy még idősebb és más márkájú hangszerről van szó. Itt az orgonánál pedig még ezek is hozzájönnek, hogy a billentése is teljesen más, az, hogy helyezkednek el, hány manuálja van, hány billentyűsora van, egy, kettő, három, négy, vagy akár öt, és a hangok száma sem egyforma a billentyűsorokon, tehát van, amelyiknek G-nél van vége fönt a legmagasabb hangnak, van, amelyiknek C-nél, és ugye közte van négy-öt lehetőség még, ami más, ugyanígy van ez a pedáloknál. Tehát ezek mindig nagy feladatok, és hát ez a szépsége is, az izgalma is egyben, ami hivatásunknak, hogy ezt megtaláljuk az alatt, az idő alatt, ami a rendelkezésünkre áll.
Ez jelenti egyébként azt is, hogy az adott hangszer ismeretében választ az ember művet az előadásához? Tehát azt mondja, hogy ez...
Abszolút, kitűnően mondja, így van. Tehát addig nem is lehetséges, tehát sokszor kérik esetleg nem olyan rutinos szervezők, hogy fölkérnek egy koncertre, és kérik, hogy küldjünk műsort. És hát az nem lehetséges addig, amíg nem tudjuk, hogy az orgona pontosan mit tud, mert hát ebben repertoárbeli különbségek is vannak, lehetnek, hogy mondjuk egy olyan hangszer, amin csak a 19. század előtt lehet rajta játszani, vagy egy még inkább stílus hangszeren, meg csak a 17. vagy 18. század előtti szerzőktől lehet játszani. És aztán vannak olyan orgonák, amik meg inkább a romantikának a korszakára valók, és hát természetesen akkor is előfordulhat, hogy játszunk régebbi szerzőktől műveket, de hát ilyenkor ugye a zenetudósok már nem annyira örvendeznek és fogalmazzák a kritikájukat, amikor például egy romantikus diszpozíciójú hangszeren játszunk barokk műveket.
Ez egyébként azt is jelenti, hogy jóval nagyobb tudással kell rendelkeznie az orgonistának, mint mondjuk más hangszerek esetében a hangszerről talán, mert hiszen egy ilyen teljes történelmi kontextusba kell helyezni, hogy amikor oda megy, akkor ne ott lássa meg, hanem tudja, aha, akkor ez a hangszer nagyjából itt készült, az információk alapján, és akkor már a fejében megvan az, amit aztán tapasztalati úton leellenőriz. Gondolom én.
Igen, hízelgő a kedvessége, nem gondolom, hogy minden hangszernek megvan a maga különlegessége és maga tudása, amivel rendelkeznie kell a művésznek. Ugye az orgonánál nyilvánvalóan fontosabb a hangszer ismeret, mint aki viszi a kezében azt az egy hangszert, ami játszik mindig. Tehát ezek a tudások is fontosak ahhoz, és így van, körülbelül már el kell, hogy tudjuk képzelni, amikor megírjuk a műsort, és látjuk az orgonának a leírását, hogy milyen hangzást várunk az adott helyszínen. Ettől függetlenül természetesen itt is mindig biztosan vannak különbségek, mert az meg aztán az orgona építőnek az ízlésétől is függ, hogy ő hogyan intonál egy hangszert, ugye, mert mondjuk egy trombitás, vagy egy fuvolaművész, vagy egy oboaművész, ő maga intonálja a hangot, ami megszólal az orgonistának, viszont az, hogy mi szólal meg, abban nagyon fontos szerepe van az orgona építőjének, aki azt intonálta, és utána miután mi lenyomtuk a billentyűt, ezen már nem tudunk változtatni, és hogy ő azt lágyabbra, puhábbra, bársonyosabbra, vagy élesebbre, érdesebbre, erősebbre, erőteljesebbre intonálta. Ez az orgona építőtől függ, és ilyen módon aztán természetesen nem mindegy a teljes hangzás képse, de a tutti, ugye úgy hívjuk, amikor minden regiszterbe kapcsolunk, vagy az, amikor csak néhány regiszterre van szükségünk egy adott műhöz, hogy azoknak a regisztereknek a bekapcsolásánál milyen típusú intonációval rendelkező hangszert kapunk, amikor odaülünk.
Van kedvenc orgonája, vagy ilyet nem illik mondani?
Hát vannak inkább, azt mondanám, az orgona, én mindig ahhoz szoktam hasonlítani, olyan, mint az autó például, hogy az autónál is van olyan, amit könnyebb vezetni, beülünk, és rögtön minden a helyén van, és elindulunk, és azt érezzük, hogy minden azt segíti, hogy a legkönnyebben tudjunk haladni, és megtaláljuk a segéd dolgokat, amikre szükségünk van. Ugyanígy van egyrészt az orgonánál nagyon fontos, hogy mennyire könnyű rajta játszani. Tehát ez furcsán hangozhat, de ugyanígy van különbség, mint ahogy manapság már az autókat úgy készítik el, hogy a lehető legkönnyebb és legkényelmesebb legyen. Más, hogyha beülünk egy 30-40 éves autóba, már néha alig tudjuk elfordítani a kormányt, vagy sebességbe rakni, vagy bármi. Ugyanígy van ez a hangszereknél is, tehát a fejlődés, a tudás az orgonaépítőknél ugyanúgy a rendelkezésünkre áll, hogy tudunk olyan hangszert előállítani, ami a legideálisabb játék szempontjából. Ez az egyik dolog, és ilyenben bizony volt már sokszor olyan élményem, hogy megérkeztem akár egy kórussal egy helyszínre, egy templomba, ahol az úton adódó forgalmi problémák miatt már nem sokkal a koncert előtt értünk oda, de olyan volt a hangszer, hogy odaültem is, és olyan legtökéletesebben, jobban el tudtam játszani a darabot, mint máshol sok óra gyakorlás után, és ez vonatkozott a hangszíneire is, és ilyen gyárak, én inkább azt mondanám, hogy hazánkban is kiváló orgonaépítők vannak, de ez kicsit olyan, mint az óráknál is, hogy pont a svájci orgonagyárak azok, amik kiválóan sok-sok évtizedes tapasztalattal építenek, és ez a kézi munka, ez a manufakturális gondolkodás és építés, ez bizony nagyon fontos ennél a hangszernél. Másképp nem is elképzelhető, ugye, mivel nem készül két egyforma hangszer.
Van egyébként az orgonák éjszakájának olyan része, ahol magáról a hangszerről tudhat meg többet, aki kíváncsi rá, és nem csak a hangzását szeretné élvezni?
Igen, mindig... Tehát ez helyszínenként változik, az önként csatlakozó programoknál ott nagyon gyakran fordul elő, hogy az orgona művész bemutatja a hangszerét, hogy ő azt választja, hogy nem csak egy koncertet hallhat a közönség, hanem fölhívja a karzatra az odalátogatókat, betekintést enged az orgonába, láthatják a sípokat, hogy hogyan működik, hogyan lehet bekapcsolni. Tehát abszolút ez jellemzője az orgonák éjszakának, hogy a hangszert mutatják meg, vagy egy előadást tartanak róla, hogy hogyan épült, mikor került felújításra. És mindenhol fontos része egyébként, hogy ahol nem csak bemutatják a hangszert, hanem játszanak is, ott megszólaljon az a fanfár, amit Vajda János írt minden évben. Megkérünk egy zeneszerzőt, hogy írjon egy fanfárt, ezúttal Vajda János prelúdiuma lesz az, ami mindenhol megszólal ezen a napon az orgonák éjszakáján.
Tehát aki szeretne egy kicsit jobban elmerülni az orgonák világába, az megteheti, legyen az bárhol is az országban és a világban, mert hiszen New Yorktól Brüsszelen át, egészen a tengerpartig, még én itt kinéztem a tengeri orgonák éjszakáját és Zadarban, szóval tényleg a világ sok pontján találkozhatunk ezzel. Az május 23-án, tegye magát szabaddá, és válasszon magának egy programot, ami vagy a szívecsücske, vagy egész közel van ahhoz, ahol tartózkodik. Legjobb, ha felmegy a filharmónia.hu oldalra, ott megtalálja a fesztiválok között az orgonák éjszakáját, és akkor ott minden programról információt kaphat, hiszen lehetetlenség ennyi programról egyszerre beszélni, hiszen több mint 100 helyszínen lesznek most bemutatók, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy kifejezetten izgalmas lehetőség ebben az évben is. Reméljük majd jövőre is ugyanerről fogunk beszélni, hiszen már 8. alkalommal rendezik meg az orgonák éjszakáját.
Így van, várunk szeretettel mindenkit, aki szeretne feltöltődni a nehéz dolgos napok előtt egy kikapcsolódással és energiákat gyűjteni a következő hetek munkájára, feladataira.
Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója, orgonaművész, és kívánok egy nagyon szép orgonák éjszakáját mindenkinek.
Köszönöm szépen én is.
Lányom fehérbe vagyon, fehér arany.
És ezzel a mai 117 perc végéhez is értünk. Köszönöm, hogy velünk voltak. Holnap reggel szombat, így aztán szombat reggelit, nincs is jobb egy jó kávé mellé. Kívánok Önöknek további nagyon szép estét, érezzék magukat jól a bőrükben. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető, Görög Mása.
Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
can't you let it be? You gotta make it last, my friend. How can I make you see? You gotta take your time, you gotta play your part. You're getting nowhere fast, my friend. It's over before you start. Taking care of business ain't no kind of plan. Sometimes you gotta do it if you wanna be a man. Crawling home at midnight ain't nowhere to be. First thing to himself, a man's proof is free.